Hogy alakul a történet, de az a vélelmem, azt feltételezem, hogy egy csomó családban ról nem derül ki, hogy ott van a háttérben egy csomószor egy nagyon-nagyon veszélyes közeg, amiből sok durva dolog is alakulhat, ha nem veszik időben észre. Tehát honnan tudja meg a segítő szakember például, hogy neki feladata lesz?
Igen, ez volt meg most is talán egyik legnehezebb kérdés, hiszen a családon belül történéseknek csak egy kis része válik láthatóvá, vagy nem közvetett módon a gyereknek a magatartásán, viselkedési változásán keresztül válik láthatóvá.
Igen.
És elsősorban csak a középosztálytól lefelé, az elit családoknál lévő családon belül gyermekproblémák azok meg aztán alig-alig derülnek ki, csak egy nagyon minimális mértékben, tehát minél a jobb följebb haladunk a társadalmi rangítra, ott ugyanilyen súlyos, csak más típusú gyermekproblémák vannak, de azok nem derülnek ki. Még,
miért leplezett viszonyok ezek, vagy mi?
Hát egyrészt ők ezt jobban tudják leplezni, mint a szegényebb családok. Ezeket a problémákat, amikor van egy agresszív apa, ott is van agresszív apa, amikor családon belül áll a feszültség, amikor érzelmi bántalmazás, stb. Ez minden családban, a legelitebb családokban is előfordul, csak őket ezt nagyon jól tudják a külvilág felé leplezni, ebből semmi nem derül ki. A szegényebb családok, a döntő többsége a klientúrának a szegényebb családok köréből kerülik ki, mégpedig úgy, hogy ha összehasonlítjuk mondjuk az előtt 15 év helyzetet, vagy 20 évvel, amikor gyermekvédelmi törvényt megalkották, akkor a családoknak a 90%-a magától jött be azért, mert segítségre vágyott, és bízott abban, ha bejön egy ilyen intézménybe, akkor segítséget fog kapni. Most pedig nem, 10% se jön be önként, mert úgy gondolja, hogy ott nem fog semmiféle segítséget kapni, hogy legfeljebb majd valami büntetés fog kapni.
Vagy elveszik a gyereket.
Mm-hmm. Tehát megfordult a világ a 20 év alatt, és úgy kerül tudomásunkra a problémás helyzet, hogy van az úgynevezett veszélyeztetséget jelző hálózat, akinek kötelessége jelezni a gyermekjogi szolgálat felé, ha a gyerekkel kapcsolatos problémát tapasztal, ez ugye a bölcsöde, óvoda, iskola, gyerekorvos, háziorvos, kórházi osztály, bíróság, igen. Ő számukra bíróság, ügyészség, rendőrség, önkormányzat, hivatalok, civil szervezetek, egyházak, ők nekik kötelesek jelzéssel érni, hogyha tapasztalnak egy olyan az iskolában, hogy a gyermek nem tudom mi korosan lesoványodott, magatartás, viselkedési zavarodat hirtelen tanulmánya eredménye megromlott, verésnyomokat látnak a gyereken. Ez csak egy példa.
Vagy akkor, szédeleg az iskolában lehet látható, éhes.
Így van. Ekkor jelezni kell a gyermekvédő szolgálat felé, ahol a családsegítő kollega kimegy, a családhoz felkeresi, illetve konzultál a jelzővel először, hogy ő mit tapasztalt, kicsit részletesebben, mert csak egy pár sorba leírják ilyenkor, vagy telefonon szólnak, hogy ezt tapasztalják, akkor megbeszél, hogy mit tapasztalt, és utána felkeresi a családot, és akkor elmondja, hogy hát azért jött, mert hogy érkezett egy ilyen jelzés, ilyen probléma, szeretné ezt megbeszélni, hogy valóban több van a családban olyan probléma, amivel foglalkozni kellene, ami a gyerek számára általános, hogy na hát ez nem könnyű helyzet, mert hogy hát nyilvánvalóan senki nem szívesen vállalja azt fel, hogy hát igen, én egy rossz anya vagyok, mert én nem gondoskodom megfelelően a gyerekemről, én egy rossz apa vagyok, mert bántam a gyerekemet, stb. Hát ez egy nem könnyű helyzet.
Nem gondolom, hogy a helyzet is rossz hiszemű, tehát abból a gyermekvédelmi szakember addig, amíg nem bizonyosodik be az ellenkezője, neki úgy kell felfogni, hogy a gyerek veszélyben van, és hogy a mindenféle szempontból ki kell deríteni azt, hogy ez a veszély az mekkora, és hogy nekiben milyen intézkedés kell.
Meg hogy tényleges veszélyről van
szó. Van-e veszély, hogy mekkora ez a veszély, és hogy igazából mit kell ezzel kapcsolatosan lépnie. Ugye ez a legfontosabb.
Így van.
Ezt mondjad.
Ja, azt hittem, hogy zenét fogsz föltenni. Tehát ez egy nagyon tapintatos beavatkozás az első alkalommal. Nyilván nem fogunk ajtóst torontani a házba, hanem megkérdezik, hogy van-e valamilyen probléma, amiben tudunk nekik segíteni, valóban előfordulhatott-e az, amit mi jelzésként megkaptunk valahonnan. Persze itt rögtön jön az, hogy na ki jelezte, ki volt az, aki szólt, stb. Az első kérdés, hát itt nyilván lehet törvény szerint ez anonimistásra, hogy nem, de hát ők úgyis megtudják, mert hogy ha nem a szomszéd volt, akkor csak az iskola, vagy csak a bölcsőde lehet, ha a gyereket csak a bölcsődébe jár, vagy a gyerekorvos, úgyhogy nagy variáció nincs, hogyha tehát, ha gondolkodnak rajta, akkor ők is rájönnek, hogy ki volt a jelző, de ezt megpróbálnánk úgy, megpróbáljuk mindig úgy előadni, hogy mi azért jöttünk, hogy segítsünk, mert nyilván valami probléma van, hogyha ebbe, ha nem tudták megfelelően táplálni, hogyha agresszív volt az apa, nyilván indulatos volt azért, mert van valami probléma a családon belül, és hát ebbe próbálnám meg segíteni. Uh-huh. És ilyenkor az első az, hogy megpróbáljuk, hogy önként, hogy elfogadja ezt a segítséget, ne küldjön el, mert hogyha nem fogadja el, és fönnáll a probléma, akkor kezdeményezni kell a hatósági intézkedést, a védelemvételt, hiszen egy gyerek nem lehet verésnek az áldozata, meg nem lehet éhes, meg hajléktalan, meg utca nevelkedő gyerek, tehát ezekkel akkor sajnos foglalkoznak a hatóságot, de az első az az, és az esetnek a döntő többségében sikerül is önkéntes együttműködéssel gondozásban venni a családot, ezért van az, hogy védelemben csak egy 25 ezer gyerek van, ezek közül is egy jó sok, aki az iskolai mulasztás miatt van, tehát gyakorlatilag a 20%-a sincs az, akiket kötelezni kell, a döntő többsége a családoknak együttműködik a szociális munkásokkal.
An awful lot of coffee in Brazil.
You date a girl and find out later she smells like a percolator. Her perfume was made right on the grill.
They've got an awful lot of coffee in Brazil.
No tea,
no tea.
Or tomato juice.
Lucy.
No potato juice.
No potato juice.
All the farmers in Africa say.
Kapocsi Ifjúság Segítő Magazinban Takács Imrével, a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesület elnökével arról kezdtünk el beszélni, hogy mi az alaphelyzet, milyen a gyermekvédelmi alaphelyzet, és azért nem túl rózsás dolgokról sikerült beszélgetni. Ez a ez a szakma, amit gyermekvédelemnek hívnak, ez meglehetősen nehéz körülmények között működik. Nagyon kevesen vannak, nagyon nagy a fluktuáció, ezt mondta legalábbis az Imre, és azt mondta, hogy tulajdonképpen az eseteknek nagyjából egy nagyon kis számával a legsúlyosabbakkal tudnak foglalkozni, ami nagyjából 25 ezeret mondott, ami a legsúlyosabbakat jelenti. Ezek általában a legalapvetőbb kérdésekről szólnak, és egy csomó dologra nincs ideje, módja, lehetőség ennek a szakmának, amit megelőzésnek, akár a családokkal való szisztematikus együttműködésnek, egy időre vonatkozó feladatokra nincs nekik kapacitásuk. Többek között azért sem, mert a feltételek nem könnyek, mert a szakmai hozzáértés nem adják postán, azon nagyon sokat meg kell tanulni, és másik, hogyha elkezd egy ember ilyen szakmát csinálni, neki ki kell építeni a bizalmi kapcsolatot körbe a világban. Nem feltétlen csak a családokkal, hanem talán a támogató partnerekkel is, ami szerintem elég hosszú munka. És akkor nem beszéltem az adminisztrációra, aminek a közelében sem kerültünk, ugye az egész munka rengetegesen bürokratikus, hozzá kell tennem. Tehát bármilyen családról kell írni, főleg a súlyos családokról, az hosszú oldalakat jelent, hogy bizonyítható legyen, hogyha velük szemben eljárás kell tenni. Ezt a részét nem is feszegettük. De én az is érdekel engem, hogy miközben ugye erről beszélünk, hogy tulajdonképpen akkor kimondhatjuk azt, hogy van sok gyereknek nem jut gyermekvédelmi segítség, ezt ilyen üzen.
Sajnos igen, holott a gyermekvédelmi törvény azt mondja, hogy a gyermekjogi szolgáltatásnak minden gyermekre ki kellene terjedjen. Ehhez képest azt látjuk, hogy egyre szűkebb az a gyermekcsoport, gyermeklétszám, akire ki tud terjedni a gyermekvédelem, és egyre szűkül tényleg csak a legsősabbakra. Itt azt gondolom, hogy most ettől az évtől kezdve ugye családév van, ma ebben az évben Magyarországon, Európában, és úgy tűnik, hogy demográfia problémák is vannak, tehát kormányprogram, ha jók az emlékeim, hogy minél több gyerek szülessen Magyarországon, ezen társadalmi vita is van, ami nagyon örvendetes lenne valóban, de ahhoz, hogy több gyerek szülessen, a családok nagyon biztonságban kellene, hogy érezzék magukat, mert társadalmi béke, nyugalom legyen, akkor születik sok gyereke egy országban, hogyha úgy érzik, hogy van jövője annak a gyereknek, aki majd meg fog születni. Ma ez nem teljesen van így, és úgy látom, hogy a már megszületett gyerekekre viszont sokkal kevesebb az odafigyelés. Tehát szeretnénk, hogy legyen sok gyerek, de hogyha sok gyerek lesz, akkor a gyerekekre oda kellene figyelni. Például olyan gyermekintézmények kellenének, egyrészt, hogy kellenének, hogy legyenek gyermekintézmények, mert például a bölcsödében még mindig óriási hiány van, és a szegény gyerek, a anyuka, rengeteg félmillió anyuka nyelvi, körülbelül egyedül a gyereket, és nem tud elmenni dolgozni, mert nincsen bölcsöde, vagy önnyitvatartása van, vagy olyan kevésbé befogadó az intézmény, ez a bölcsődóvoda iskolá is igaz, amelyik hát úgymond azt szeretnék, hogyha hát már anyuka lehetőleg délbe vigyel a gyereket, mert már probléma van vele, már kevés a férőhelyünk, csak a foglalkozásokon legyen itt, mert nem tudunk annyit lefektetni, stb. Tehát nagyon a meglévő intézmények sem igazából befogadóak ezzel a szegény szubkultúrával szemben, és hát ugyanez vonatkozik az iskolában, és úgy látjuk azt, hogy egyre több a magatartás problémás gyerek, a viselkedés zavaros, a diagnosztizált hiperaktívoktól kezdve ADHD, LDMA, mindenféle diagnózisokkal rendelkező sajátos nevelési igényű gyerekek, akikkel nem tudnak megbirkózni, ezért mit szeretnének, hogy legyenek például magántanulók, legyen 7 évesen, 8 évesen, 9 évesen magántanuló, azért, hogy otthon, hogy majd legfeljebb levizsgáztatjuk itt az iskolában, de ne jöjjön ide be, mert így zavarja a többeket, így zavarja az órát, de ez itt jön be a társadalomnak a felelőssége, hogy tényleg komolyan akarjuk-e, hogy ezek a gyerekek eljussanak valahova az iskoláztatás révén, akkor pedig az intézményeket a bölcsődétől az iskoláig befogadóbbá kellene tenni ahhoz, arra, hogy minden gyereknek megtalálni azt a tehetséget, azt az esélyt, ami valamiféle életesélyt fogja továbbjogóban biztosítani számára. Ennek talán egy kezdő lépése az iskolai szociális munkás hálózat, amiről beszélünk, hogy ez most már formálódik, alakul, hogy 1000 gyerekenként lesz az iskolában iskolai, de ez nagyon csepp a tengerben, amit mi látunk, hogy ahhoz képest, hogy mi a társadalmi súlya a gyerekeknek, a felnövekvő generációról beszélünk, iszonyatosan kevés pénz van a gyermekvédelemben, és az a pénznek is a nagy része a szakellátásban a már családból kiemelt gyerekekre fordítódik, nem az alapellátásra. Tehát ha azt szeretnénk Már pedig nem gondolom, minden társadalom azt szeretné, hogy büszke magára, büszke adófizető polgárok legyenek, ne eltartottak legyenek, mert azt látjuk, hogy klienseink, nem miután munkát talált, jön be és büszkén mondja, hogy van munkám, és hogy mennyit keresek, és hogy dolgozok meg, stb. Tehát magára büszke önértékelésében felemelkedett adófizető polgárok lenne szükség, ahhoz pedig sokkal több pénz kellene, de ez a pénz bejönne. Ha azt nézem, hogy hány polgárunkat kell eltartani idézőjelbe, vagy az adófizetők pénzéből a közmunkától kezdve lehetne sorolni azokat a élethelyzeteket, vagy segélyeket, amelyeket igaz, nagyon szűk markon, de mégis valahogy meg kell, hogy éljenek azok az emberek is, akinek nincs igazából esélye, hogy a társadalmi munkamegosztásban részt vegyenek. Hát ehelyett, ha adófizető emberek lennének, mindenkinek rettentően megérni, nem beszélve arról, hogy számunkra minden ember egyformán fontos, és mi nagyon rossz néven veszük szociális munkások, hogyha azt látjuk, hogy egy szegény családban, egy gettóba született gyermeknek ezerszeresen kevesebb esélye van, mint egy jobb sorsú családba született gyereknek, hiszen a gyerek abszolút nem tehet arról, hogy most éppen ebbe a családba született. Ha jobb helyre született volna, akkor más lett volna az élethelyzet. Tehát a gyerekeket ez szerint is megkülönböztetni, hogy milyen családba született, és nem megadni az esélyt számára, én szerintem ez egy hibás társadalmi gondolkodás.
Azt érzékelem, hogy hallgattal, akit hosszabban mondtad ezt a történetet, hogy nagyon kevés sikerélményetek lehet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan szakma, amiben tulajdonképpen az az érzésem, hogy ugyanakkor nagyon nagyfokú idealizmus van benned, hogy de jó lenne, hogyha ezek a gyerekek élete jól alakulna. Nagyon sokan gondolkodunk így, tulajdonképpen nagyon sok ember azt mondja, hogy de jó lenne a gyerekek, minden gyereknek a feltételrendszere, minden feltételtől függetlenül jól alakuljon az élete, azt szeretnénk. Az érdekel engem, hogy a szakma hogy bírja. Egyáltalán ki a szakma, és ebben az értelemben mit lehet azokról az emberekről tudni, akik ebben az alapellátásban úgyhogy nap mint nap találkoznak ezekkel a családokkal, vagy kellene találkozniuk a családokkal, csak bürokratikus munkával küzdenek, vagy bujkálnak a valakivel szemben, aki megfenyegette, hogy miért akarja a gyerekét. Tehát nagyon élniük kell egy olyan közegben, amiben nekik szerepet kell vállalni a gyerekek felnőtté válással kapcsolatosan, gyermekvédelmi szerepet. Kik ők?
Most, amit mondtál az elején, az olyan, amit mi ezt hosszú kutatásokkal, beszélgetésekkel kiderítettünk, nem tudom, hogy ezt nem olvashattad, mert ezt nem publikáltuk, nem is beszéltünk előre, úgyhogy te ezt megjósoltad mindenféle vizsgálat nélkül, hogy a dolog az arról szól. A szociális munkásoknak a való beszélgetés meg vizsgálat során kiderül, hogy a munkatársaknak a többsége nem csak azért, mert nem elsősorban az alacsony fizetés miatt megy el, hanem azért, mert kevés a sikerélménye a szakmában, és tehetetlennek érzi magát. Látja azt, hogy mi a probléma, tudja azt, hogy mit kellene tenni, és nem tudja tenni, mert nincs hozzá eszköze. És ez megölő a lelket. Nem lehet úgy hosszú távon dolgozni, amikor emberi sorsokra van szó, látja a szörnyű gyerek sorsokat, érzelmileg ez iszonyatosan megterheli a kollégákat, és segítene szívesen, tudja is, hogy kellene, de nincs hozzá eszköze. Nem tudja megtenni, és látja azt, hogy a gyerek tudja azt már, sajnos, ilyet nem szabad mondani, de mégis azt mondom, hogy tudja azt, hogy ennek a gyereknek nem lesz semmiféle esély arra, hogy akár egy 8 osztályt is elvégezze itt a gettóba. Mert nincsenek meg azok az eszközök, amik segítségével ő ezt hozzá tudani jutatni. Tehát nincs a társadalomban még olyan szolgáltatási rendszer, amely segítségével ebből a helyzetből ki tudná venni. Tehát borzasztó kezdés a pénz. Tehát ez az orzás nagy érzelmi megterelés, ami a szakembereket érinti. Csak egy példát mondok, amikor ki kell emelni egy gyereket a családból. Hogy micsoda dilemma az, hogy azt nézik, hogy a gyereknek nyilván legjobb a családjában, akármilyen ez a család. Na most, ha onnan kiemelem, akkor dilemma jobb helyzetbe kerül? Egyáltalán közel sem biztos. Az a tapasztalat, hogy a szakellátásban lévő gyerekek sem jobb arányban fognak szakmához jutni, meg ugyanúgy deviáns karrier is ott is van, drogfogyasztástól kezdve a prostitúció, minden, az is látható. És akkor emeljem ki a családjából, tegyek rá javaslatot? Vagy még hol az a határ, amikor már azt mondod, no, hát igen, innen többiek is így vannak, akkor az egész gettót beli gyerekeket elvihetni, minden összeállat, de akkor kit vigyek el, melyiket? Szóval ezek olyan dilemmákat jelentenek, és olyan kevés eszköz van arra, hogy helyben megoldjuk ezt a problémát, hogy ez akkora megterelést okoz a kollégáknak, hogy ezt nagyon nehezen tudják elviselni. És emiatt van, ezt mondják a kollégák, hogy a legtöbb elmenetel a szakmából, ezért van az óriási nagy megterhelés, mert persze nyilván, hogyha a fizetésbe ezt meg is fizetnék, ezt az óriási nagy munkát, amit végeznek, akkor azért valószínűleg, hogy kevesebb volna, de így is sajnos nagyon sok kollégánál látjuk már a kiégést. Az, hogy érzelmileg olyan mértékig terhelődik, hiába van szupervízió, rekreáció, meg minden, a személyiségük sajnos úgynevezett burnout szindrómás lesz, és kiég, és elmegy a kedve a munkától, és elkeseredik, és már nem tud olyan hatékonyan dolgozni sajnos egy idő után.
Te régi motoros vagy, neked mi a sikerélményt?
Én nem tudnék úgy dolgozni, hogy nem volna a sikerélményem. Igaz, hogy intézményt irányítok, de mindig van egy néhány család, akivel én foglalkozok, és velük meg a gyerekekkel való együttlét, valami az engem mindig föltölt és villanyozás.
Egy-két családnál sikerül elérned, akkor a többit is jobban viseled, hogy a bármilyen
nehézés. Pontosan. Ha nekem nem volna a sikerélményem, nem tudom, hol lennék, de hát olyan család nincs, hát például egy családok átmeneti otthonában, ami most az egyik fő profilunk, hát mindig számtalan családnál sikereket tudunk elérni, előtakarékosanak, albérletben mennek, vidéken vásárolnak, olcsóbb házat, stb. Találnak munkát, gyerekük sikeres, elmegyünk a ballagására, ők hívnak meg, stb. Tehát olyan együttlét van, ami hát ő számára sikerélmény, én számomra is sikerélmény. Például, amit mondtam, ballagási példa, hogy a szociális munkásoknak alig van idejük, hogy a magánszférájukba olyan mélységig eljussanak, mint az, hogy meghívják, és hogy óriási egy presztízsel mutatnak be mindenkinek, hogy hát ez Imre bácsi, vagy nem tudom, eljött ide a ballagásra a 8. osztályos lányomhoz, és ő hozott bennünket kocsival, és haza is fog vinni, sőt, mi kaptunk virágot is, stb. Hát ez számukra az elfogadásnak a maximuma. De erre, hogy elmenjünk ilyen családi eseményekre egy névnapra, hogy meghívjanak, hát ilyen sajnos ma már nagyon ritkán fordul. Nálunk a családok átmeneten előfordul, hiszen volt már nálunk házasságkötés, meg gyerekszületés szám, amikor én mentem a kórházba, én vittem be az anyukát, ugye egyedül szült anya, veszélyeztetett terhesként, lányanyaként, stb. Hát ezek óriási sikerek, hogy visszük haza a gyereket, pótapa, ott egyé látjuk, egy másfél éves koráig fölnő nálunk az intézménybe, és az anya után megtalálja az életben a helyét. Hát ezek akkora élmények, hogy ez semmivel nem lehet fölcserélni.
Tudod, mit küldtél most a fejembe, hogy talán kellene egy külön beszélgetés, amikor csak arról kéne beszélgetni, hogy hogyan működnek ezek a találkozások, hogy mit okoznak neked is oda-vissza, mert ez rendkívül izgalmas történet. De azt még azért megkérdezném, ugye országos egyesület vagytok tulajdonképpen, és tulajdonképpen ebben az értelemben talán koncentrálni is tudjátok ezen az alapszinten létező összes kérdést, vagy fontos kérdést. Készültek-e, szoktatok-e ilyen szempontból jelzéssel élni tulajdonképpen, ha a jelzőrendszer játszó, jelzéssel a hivatalos szervek felé? Hogyne. Rendkívül fontos lenne az, hogy azok a tapasztalatok, amiről te itt beszélsz, bármennyire is tulajdonképpen időnként egy kérdés, hogy sokkal többet kéne ezek után beszélni, az megérkezzen oda, ahol dönteni kell. Nekem az a vélelmem, hogy azért nem feltétlenül rossz hiszeműek azért a rendszerben, csak nem tudnak eleget. Ti pedig sokat tudtok róla.
Nagyon nehéz kérdés, mert azon a szinten már sajnos a politika uralkodik. Mi egyesületünk 1990 óta működik, a Magyarországon egyik legrégebbi szociális egyesület, és bármilyen kormány volt, mindenkivel együttműködtük, megpróbáltuk, bocsánat, kezdeményeztük, elmondtuk a tapasztalatokat, elmondtuk, hogy milyen változások szükségesek, hol jobban, hol kevésbé meghallgat, volt, amikor nagyon meghallgattak, nagyon figyelembe vették, volt, amikor kevésbé. Az elmúlt 4 évre hivatkozhatok, ott egy nagyon jó együttműködés alakult ki a tárcával, közös fejlesztéseket, továbbképzéseket, konferenciákat szerveztünk, elmondtuk a problémákat, sok problémára reagált is a tárca, iskolai szociális munka, például már nagyon régóta mondtuk, ugye az lesz, mert még egy jó néhány olyan eszköztár lett, például EU-s pályázatokon keresztül gyermek esélyprogramok indultak az országban, stb. Tehát meghallották a hangunkat, hát reméljük a következő 4 évben, hogy új államtitkár van a tártánál, bízunk benne, hogy ővel is tudunk együttműködni, hiszen ha csak szembeállnánk, az semmiféle eredmény nem hozna, úgyhogy mi a kis eredménynek is eredményt tartjuk. Ilyen eredmény volt például a bérrendezés, ami volt egy néhány évvel ezelőtt, nagyon régóta mondtuk, hogy nagyon kellene, ott sikerült, ugye igaz, hogy csak bérpótlék van, de az borzasztó sokat számít, akkor ilyen volt az iskolai gyermekvédelem rendszerén belül a magántanulóságnak a feltételeket kötéshez. Szóval sok olyan, olyan kisebb, apróbb eredmény van, ami azonokon a tapasztalatokon született, ami nálunk volt. Mi mindenképpen nyitottak vagyunk mindenféle kormánnyal való együttműködésre. A gyerekek érdekében mindenre képesek vagyunk.
Hát nagyon-nagyon izgalmas volt, amit elkezdtél, hogy elkezdtünk is sajnos. Az, hogy most nem tudtuk lezárni, ez csak azért van, mert kevés az időnk. Én szerintem érdemes lenne visszatérni. Szerintem egy évnél előbb térjünk vissza, talán ősszel szeretnék, hogyha esetleg folytathatnánk, és egy csomó jó történetet el tudnál mesélni, akár a tiedet, és meg másokét is. De esetleg köszönöm a beszélgetést, köszönöm Takács Imrének, a Magyar Családsegítő és Gyermekügyi Szolgálatok Országos Egyesület elnökének, és hát köszönöm szépen technikai közreműködését Pogány Gyurinak is. Szabó Andrást hallották. Viszont hallásra!
Down for much too long. Stand up, please, and say I am free. Don't forget you are welcome home, welcome home. Come with me on this happy trip back to the promised land.
Önök a Civil Rádiót hallják.
Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek.
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja. Minden hétköznap 16 órakor.
Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Here we come to a turning of the sea.